A Pénzbeszél Podcast csapata benfentes információkhoz jutott, sikerült kiderítenünk, hogy mi fog történni a befektetések világával, hogyha megválasztják Trumpot. Erről lesz szó. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél Podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. 2024 a választások éve lesz. A föld lakosságának 49%-a, egész pontosan 64 országban lesznek választások. Többek között ott van például van egy demokratikus konglomerátum, ugye Észak-Korea, Oroszország, Fehér Oroszország.
Venezuela.
Szíria.
És Szíria. Itt már meg is történtek a választások, Máté, ma mondtad, a reggeli hírek között volt, hogy Oroszországban mi volt az eredmény?
Igen, az fontos tudni, hogy ez március 18-án kerül felvételre, és 87%-os többséggel nyert Putyin az Oroszországban, úgyhogy elsőprő többséggel.
Milyen szerény eredmények, nem?
Egyes vezetők már előre gratuláltak neki A elsőprő győzelméhez.
Milyen jó így előre. Állítólag volt három vetélytársa is, azok szintén ugyanazt képviselték, mint ő, csak végül ők alul maradtak.
De ugyanúgy. Igen, de elfogadták és gratuláltak. Az egyetlen ellenzéki vezető, őt meg visszaléptették. Mert hogy elvileg, amikor összegyűjtötte a szavazati lapokat, az nem hivatalosan vagy szabálytalanságok történtek.
Ez technikai hiba. Egyébként, Igen. Hogyha jól láttam, akkor Csádban is elharasztották a választásokat egy évvel a katonai junta technikai hiba miatt. Mint van egy ilyen demokráciai index, ami igazából arra vonatkozik, hogy mennyire demokratikusak a választások egy-egy országban. Valójában az, hogy mennyire van tétje egy-egy választásnak, és ott az Egyesült Államok, aki 85-86 pontot ért el a 100-ból, az Unió az ilyen 88-90 körül áll, Anglia 92, Oroszország 14, Észak-Korea 11, Csád 0.
Az kemény. Mondtad még, hogy India is választ.
India is választ, de ugye az is olyan választások közé tartozik, aminek úgy igazán nincsen tétje, bár van választás, de az előrejelzések szerint elsőprő többséggel a jelenlegi vezetés fogja tovább vinni, immár harmadik ciklussal a kormányzást. Egyébként ott kicsit érdekesebbek is a választások, mint a megszokottak, hiszen egy választás az 4 hétig tart. Nagyon szeretnek választani az emberek, és az utolsó faluba, a Himalája csücskébe is elviszik ilyenkor a választási urnákat. Egyébként 2000 párt van beegyezve Indiában.
Az kőkemény lehet. Plusz még ahány hivatalos nyelv van, ember legyen a talpán, aki ott kiigazodik valószínűleg a szavazólapokon. Jó, megvan akkor a felütés, 64 ország, és közöttük van az Egyesült Államok is. Vezessük föl, tehát számítanak-e így a befektetések tekintetében a választások?
Hát, hogyha röviden meg kellene fogalmazni, akkor a választás ténye, menete, rendszere az számít, viszont ami miatt ma feldolgozzuk ezt a témát, hogy sok ügyfelünk ugye érdeklődött, legalábbis nálam személy szerint, hogy majd itt Trumpnak a megválasztása milyen változásokat hoz a piacra, és akkor így innen tudjuk ezt üzenni, vagy legalábbis én erre a megállapításra jutottam, hogy az elnök személye az nem számít a befektetésekre vonatkozóan, viszont önmagában a választási ciklus az számít.
Oké, és mire alapozzuk ezt?
Induljunk távolról, és aztán vegyünk itt témáról témára végig azt, hogy mi az, amit elképzelünk egy választás és a befektetési piacnak a kapcsolatáról, és hogy ehhez képest mik a tapasztalatok. Az egyik ilyen, hogy nagyon távolról indulunk, hogy számít-e minden egyes országnak vajon a választása, hogyha befektetéseket nézünk. Vagy leginkább az Egyesült Államoknak számít a választása, mert ugye valójában a tőkepiacokat azt leginkább az Egyesült Államok mozgatja. A tőkepiacok egyébként is összehasonlíthatatlan mértékben nagyobbak. Az Egyesült Államokban a világ összes többi más országához képest a részvénypiacnak is ugye a világnak felét teszi ki, a kötvénypiacnak is a túlnyomó többségét, ott még nagyobb arányban képviselteti magát. Úgyhogy ebből kiindulva talán nem is kellene annyira foglalkozni nagyon sok országban a választásokkal. Nyilván jelentős részében a választásoknak olyan értelemben nincsen tétje, hogy mondjuk Kínában, vagy Oroszországban, ugye Oroszország eleve le van csatolva a tőkepiacokról, de mondjuk Kínában sem lehet arra számítani, hogy ilyen valódi verseny lenne a demokratikus választóknak a kegyeiért. Úgyhogy valójában, ami igazán számít, az az Egyesült Államoknak lesz a választása, és ezért is fogunk szerintem elsősorban ezzel foglalkozni.
Okay. Így van, erről hozott adatokkal, mérésekkel, mert ugye azért Amerika nem csak, hogy a világgazdaság irányító gazdasága hatalma, hanem egy nagyon jól dokumentált és mért rendszer. Nem csak gazdasági szinten, hanem politikai szinten is, és így vissza tudtuk nézni az elmúlt majdnem 100 évre, hogy a választásoknak milyen hatása volt a befektetésekre, és ennek az elemzése során jutottam én arra a megállapításra, amit még egyszer megerősítenék, hogy az elnök személyének véleményem szerint nincs jelentős hatása a piacokra, inkább például a választási ciklusoknak. Hosszú-hosszú visszatekintő adatokra mérve megállapították, hogy a harmadik, negyedik év a választási ciklusoknak az mindig a legjobb a befektetési piacok tekintetében, tehát akkor emelkednek az árfolyamok, hogy így mondjam legegyszerűbben, a legjobban, és az első két év az mindig a leggyengébb. Abból is elsősorban a második év, és annak is, ha negyed évre akarjuk bontani, a harmadik negyedéve.
De valójában ez jelenti-e azt, hogy akkor ebből az eredményekből ki kell maradni? Mert ugye amit előbb elmondtál, az kicsit úgy fest, hogy akkor a harmadik meg negyedik évben akkor maradjunk piacon, ott lesz a nagy hozam, első két évben ugye rosszabb eredményekre lehet számítani, akkor ki kellene hagyni. De ugye itt viszonylagosak a rosszabb eredmények, mert hogyha mondjuk a harmadik, negyedik évben az átlag, a hosszú távú átlag 13-14%, akkor az első meg a második évben ilyen 10% körüli. Most az a 10%-os átlaghozamtól el kellene ugranunk. Nagyjából ez a kérdés, hogy akkor egy olyan évet, ahol a piaci viszonyok mondjuk nem 13 meg 14%-os átlaghozamot projektálnak, hanem csak 10-et, akkor kihagyjuk-e azt az évet?
Van is erről egy grafikon, ezt majd beszúrjuk. Itt ugye zölden látható a választások utáni első év, kékkel pedig a választásokat megelőző évnek az átlaghozamai. Egészen 1928-ig visszatekintve, tehát szerintem azért ez már egy eléggé megbízható és statisztikailag alátámasztható adatsor.
Vannak nekünk elnökökhöz kapcsolódóan is adataink, hogy melyik elnök mikor lépett, mikor vette át a vezetői pozíciót, és ez hogyan hatott a tőkepiacokra?
Szerintem ez az egyik legjobb, mert hogy könnyen társítunk az elnökökhöz, ez elnök személyéhez, főleg, hogyha az egy szélsőségesebb, meg egy jobban megfogalmazható politikát folytat, valamilyen rózsás kimenetet, vagy valami szörnyű várakozást, ami történhet. És most itt az említett módon itt kirakjuk az elmúlt évszázadból az amerikai piacnak a teljesítményét, S&P 500, és akkor mellé rakjuk azt, hogy az egyes elnökök alatt hogyan teljesített, és hát itt engedjetek meg, hogy egy kicsit így rugózzunk azon, hogy itt mi is történt. Például Donald Trumpról, aki híres volt arról, hogy a saját sikerét a tőzsdei eredmények fényében mérte, és hát az a helyzet, hogy bár pluszosan zározott azért az ő négy éve, de nem tudott azért elugarni egy több mint 30%-os visszaesésből, ami a Covid miatt történt. De mondjuk itt van Obama is, aki 2009 és 2017 között volt hatalmon, hatalmas tőzsdei növekedés volt ez alatt az idő alatt, de olyan neki köszönhető-e az, hogy nulla volt a kamat, az, hogy egy alacsony bázisról indultunk, mert pont a válság mélypontján sikerült átvenni a vezetést. Vajon az ő érdeme az, hogy egy viszonylatban az egyik legnagyobb válságból jöttünk ki?
Kezdem azt érezni, hogy nem. Tehát, hogy nem az elnök személye lesz itt a lényeg. Nagyon sok olyan körülményt is felsoroltál, ami teljesen független a választástól, mint ahogy például az ingatlan lufi kidurranása, vagy ott volt a dotcom a Clinton idején, vagy a Covid, amiatt a Biden-Trump adminisztráció cserénél volt. Ennek mi köze a választásokhoz? Viszont a tőkepiacokhoz meg igen komoly köze volt ez a valóság.
Igen, jobban úgy tűnik, hogy az emberi mókóságnak annak nagyobb köze van a piacok szárnyalásához, meg a válságoknak a kirobbanásához, mint ahhoz, hogy az egyes elnökök alatt mi történik. És szerintem, ami még inkább számít, és arra azért sokkal kevésbé esik szó, hogy hogyan alakul az alapkamat. mert ott egy sokkal erősebb kapcsolatot vélünk felfedezni, hogy abban az időszakban, amikor alacsony az alapkamat, akkor fűtik a gazdaságot ezerrel, akkor pörög, amikor meg magas, akkor meg lassítják. Ezt az látszik, hogy sokkal inkább számít, mint az elnöknek a személye.
Összefügghet a kamatszint az elnök személyével, vagy kicsit ez azért?
Hát elvileg nem, mert ugye Amerikában független a jegybank. Szóval nem tudjuk olyan egyértelműen összekötni sem az inflációt, sem az alapkamatot, sem a gazdasági teljesítményt az elnök személyével. Úgy látszik, hogy ettől függetlenül az elnöknek nyilván lehet valamennyi ráhatása, de ez egy nagyon nehezen előre megfogalmazható.
Talán az lehet ennek a lélektana, nem, hogy azért egy arccal rendelkező személyhez sokkal könnyebb társítani jó vagy rossz előrejelzéseket, mint egy kamatszinthez, vagy akár egy inflációs adathoz, vagy akár egy gazdasági ciklushoz, bármihez, ami megfoghatatlan, nem személyes, nem lehet szeretni, nem lehet utálni, tehát nehezebb is hozzákapcsolni félelmeket vagy várakozásokat.
Igen, és amikor arra gondolunk, hogy van egy olyan elnök, akivel nem szimpatizálunk, akkor gondoljunk arra is, hogy a választóknak a másik fele, a többsége, viszont szimpatizált vele, akkor a választóknak az egyik fele pozitív várakozásokkal, a másik fele meg negatív várakozásokkal fordul hozzá. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy itt katasztrófa fog történni, akkor nem került volna hatalomra. Csak mondjak egy magyar példát. Ugye 14 éve van már hatalmon a jelenlegi vezetés. Az ország egyik felének az a véleménye, hogy rossz irányba halad az ország, és azt, hogy egyébként gazdaságilag, ami történik meg sok területen, az katasztrofális. Na, ennek ellenére ez alatt a 14 év alatt 200%-ot emelkedett a Bux Index. Szóval lehet azt mondani, hogy ez problémás sok tekintetben, és nyilván sok területen van is igazság alapja, de azt, hogy ez alatt a tőzsdék nem tudnak szárnyalni, azt azért válasszuk el egymástól. A politikát és a tőzsdei teljesítményt válasszuk el egymástól.
Igen, és nem véletlen beszélnek, ugye, meg mi is többször említjük a Fednek a nevét, vagy a Fednek a szerepét, a döntéseit, a mondásait, mint bármikor is Bidennek vagy Donald Trumpnak a megszólalásait, meg hogyha valaki esetleg követ más podcasteket, vagy gazdasági cikkeket olvas, akkor ott sem Donald Trumpnak feltétlenül a nyilatkozatait fogják mondani, hanem a Fednek, hogy ő mit tett, mit csinált meg, mi is inkább az MNB-nek a döntéseit vesszük figyelembe, hogyha Magyarországot akarjuk elemezni, mint azt, amit a kormány mond. Tehát, hogyha feltételezzük azt, hogy Amerika, és hát ugye ezzel szemben vannak tények, hogy Amerika a világ vezető gazdasági hatalma, a legnagyobb tőkepiac ott összpontosul, és hogyha ott független a jegybank, az elnököt pedig 4 évente választják, és elvileg demokratikus Amerika, ha ezt feltételezzük és ezt gondoljuk, akkor azt is sejthetjük befektetőként, hogy nem Donald Trump fogja eldönteni, hogy merre mennek a piacok, hanem ő is csak úszik az árral, úgymond, és nyilván tesz olyan lépéseket, amivel jobbá teszi Amerikát, mert nyilván minden elnöknek ez a célja. Úgyhogy ez alapján megállapítható azért az, hogy ezek a tőzsdei ciklusok, ezek választásokon átívelő ciklusok. Tehát jobb helyeken, vagy hát bizonyos helyeken, demokratikusabb országokban ugye az elnökök jönnek-mennek. És például nézzük meg, akkor 2010 és most 22-ig ugye volt a leghosszabb idejű tőzsdei emelkedés. Volt benne egy kis szünet, a Covid ideje, az a 3-4 hónap, de igazából ez alatt a 12 év alatt végig emelkedett az amerikai részvénypiac, és hány elnök volt? Obama, Biden, Trump. Tehát ugye 3 elnök váltotta egymást, és mégis emelkedett a piac.
És akkor kinek az érdeme?
És akkor kinek az érdeme, kinek a nem érdeme. Tehát, hogy igazából egy befektetőnek ezt kell szerintünk, vagy legalábbis szerintem figyelnie. Inkább a tőkepiaci trendeket, mint az elnökök személyét. Az elnökök személye az inkább a hétköznapi emberek mindennapjaiba lehet érdekes politikai beszélgető műsorokat néznek, nem tudom, jönnek a hírek, mindenféle ilyen bulvárhírek esetleg, vagy kinyilatkoztatások, vagy esetleg külpolitikával kapcsolatban, de a befektetések tekintetében én szerintem ez kevésbé számít.
Most így fel is idéztem magamba, hogy milyen elnöki nyilatkozatok, meg mondások keringenek a fejemben, meg milyen van, amikor a jegybank elnök mond, akár a Fed, akár itthoni jegybank elnök részéről egy nyilatkozatot. Hát mondjuk az itthonit azt nehezen tudnám ide sorolni, de mondjuk azért inkább egy ilyen a Bident és a Trumpot körüllengő bulvár aura, az annyira masszívan benne van, nekem legalábbis kategórikusan ez érződik az ő hozzájuk kapcsolódó cikkeket elolvasván, míg amikor mondjuk a Fedtől jön valamilyen nyilatkozattétel, azt úgy olyan haptákba vágottan olvasom meg, úgy komolyan veszem, objektivitást érzek benne, és tényleg döntéseket lehet akár alapozni rá, várakozásaink vannak, szóval komolyan vesszük, egyszerűen teljesen más helyértéken kezelődik egy ilyen elnöki, meg egy ilyen fedes nyilatkozat.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy az, amit ugye olvasunk egy-egy jegybank elnöktől, vagy egy gazdasági vezetőtől nyilatkozatokat, azokban tényleg úgy érezzük, hogy lehet döntéseket alapozni, de valahogy az átlagember mégis úgy érzi, simán a politikusokkal kapcsolatban is, hogy megvan az a képessége, hogy ő tudja a döntését alapozni az egyes választásoknak a kimenetelére. De ez elég fura, mert hogy mi alapján is feltételezzük azt, hogy el tudom dönteni, hogy a politikai vezetés és a gazdasági teljesítmény között mi a kapcsolat. Szerintem van egy pár olyan kérdés, amit egyszerűen most összeírtam magamnak, amit hogyha egy föltesz magának egy átlag ember, akkor azért egy elég könnyen el tud bizonytalanodni. Megengeditek, akkor felolvasom. Tehát, hogy például a szignifikáns a kapcsolat a gazdasági teljesítmény és a vezető párt között. Szerintem ez egy baromi nehéz kérdés, és hát ugye ennélkül azért elég nehéz bármiféle döntést erre alapozni. Képes-e egyáltalán egy átlag befektető kielemezni a politika és a geopolitika tőkepiacokra gyakorolt hatásait? Mi hat jobban a tőzsdei teljesítményekre, az alapkamat vagy a vezetés? Mennyire számít az USA-nak más gazdasági hatalmak teljesítménye?
Vagy a befektetőnek.
Igen.
Inkább, mert ugye... Igen.
Stabil vállalatokra képes-e jelentős hatást gyakorolnia egy politikai rezsimváltást? Mert hogyha nem annyira, akkor valójában nem is kell ezzel foglalkozni. Vajon a Googlenek kevésbé fog-e menni a szekér akkor, hogyha jön egy másik vezetés? És abban rendelkezünk olyan megbízható módbeli adatokkal, amikre alapozhatunk egy befektetési döntést a befektetéseinkkel kapcsolatban.
Hát ez minden oda van írva, kis apró csillaggal, hogy semmilyen garancia nincs a jövőbeli eredményekre a múltbéli adatok tükrében. Minden változásnak vannak nyertesei és vesztesei. Egy vélt átalakulás során melyik gyakorolhat nagyobb hatást az átlagra? Ez szép mondat egyébként, gyönyörű kérdés. Minden változásnak vannak nyertesei és vesztesei. Hát ugye ez tök jó az a példa, amit mondasz, hogy ugye a ország fele optimistán néz a jövőbe, a másik fele meg egy kicsit lógóorral. Hát most, hogyha ugyanennyi ember csinál egy vétel meg egy eladás gombot, akkor pont nem történik semmi a tőkepiacokon.
Meg az átlagnál is valahogy így van, hogyha vannak olyan piaci szegmensek, amiket mondjuk negatívan érint egy vezetés, nem mondom azt, hogy ez nem lehetséges, nyilván ez elő szokott fordulni, de hogyha mellette vannak olyanok, amiket viszont előnyben részesít, akkor hogyha valaki az átlagot vette meg, mondjuk egy indexet, akkor ő vajon rosszabbul fog járni.
Egyébként, amit mondtál itt a kérdésekre, az elsőre ráfűznék annyit, hogy van-e összefüggés a vezető pártok és a gazdasági teljesítmény között. Van egy 95 évet felülhevő vizsgálat, ami az amerikai részvénypiac átlaghozamát nézi, és azt mondja, hogy az átlaghozam azokban az években a legmagasabb, amikor a kormányzás megosztott. Ugye mindig van egy elnöki személy, aki ugye republikánus vagy demokrata, és akkor van ugye a szenátus.
Igen.
És a képviselőház. És akkor, hogyha ugye különböző a kormányzat, demokrata és republikánus a szenátus, a képviselőház, akkor ez egy megosztottságot jelent, és ilyenkor átlagban a legsikeresebb egyébként az amerikai gazdaság. És még amikor sikeres, az akkor, hogyha demokrata elnök van, és republikánus szenátus, vagy republikánus többségű képviselőház. Az átlaghozam 7,9% volt ezekben az esetekben, tehát a döntő többségében a megosztottság az, ami a célszerű az amerikai piacokra. Ez is mit támaszt alá, hogyha demokratikus a berendezkedés egy országban, magyarul van ellenfék, ugye? Van ellenpólus, úgymond majdhogy nem koalíció, most így furán kimondva, de nyilván egy demokrata elnök nem hozhat olyan döntéseket, amit a republikánus szenátus meg képviselőház nem hagy jóvá. Nem vagyok politikai szakértő, de ezeket azért nagyjából tudjuk. Akkor az demokratikus működést jelent. nem? Hogyha úgymond minden demokrata, akkor az 2/3 vagy 100%-ot jelent, 3/3, és nyilván akkor ugye bármit áttehetnek a rendszeren. Ez Magyarországon ugye teljesen tökéletesen mutatkozik. Úgyhogy ebből is az látszik, és ezt a képet is majd beszúrom, bevágjuk, hogy a megosztottság az elsődleges előny.
És nem a elnök személye, meg megint a csak választás nem az elnök személye, kártuma, igen. Hanem a működési modell.
Igen. Bár, hogyha még van egy kis idő, és az adatokat szeretjük, aki nem, az nyilván kapcsolja ki, hanem akkor...
Ne
akkor...
kapcsolja ki, csak némítsa le, amíg igen, a Máté az adatokat bocsánat. Még elmondja. De jó, nagyon, oké, mondhatod.
Akkor 1928 és 16 között 23 alkalommal volt elnökválasztás, ebből 19 alkalommal, tehát 82%-os aránya zárta pozitív hozammal a választási évet az amerikai részvénypiac. Tehát amikor itt meséltem arról, vagy említettem, hogy az elnök személye nem számít, de a választási ciklusnak van valami köze, ott azért látható, hogy, hogy az utolsó év, és ugye halkan megjegyzem a befektetőknek, hogy most ebben az utolsó évben vagyunk, pont a választások előtt, az pozitív hozammal zárja 82%-ban az esetek 1928-tól 2016-ig. 2016 óta, ugye, ha úgy nézzük, akkor két választás történt 16-ban, ugye, és akkor lépett ugye hivatalba Donald Trump, és akkor utána Biden, és mind a két esetben még hozzá tudom tenni ehhez a statisztikához, mert ez nincs benne, mert csak 16-ig mérték a statisztikát, de az utolsó két elnökválasztás is pozitívan zárta az utolsó választási évet. És úgy néz ki, hogy most is erre felé tartunk, tehát ezt csak így halkan megjegyzem a befektetni szándékozó érdeklődőknek.
Tartsanak ki az amerikai piac mellett.
Igen.
Acsi, te mit látsz így összefoglalásként a elhangzottakkal kapcsolatban?
Az, hogyha valaki összepróbálja mosni a politikát és a befektetéseknek a teljesítményét, akkor ez nagyon ingoványos talajra téved, és nagyon nehéz igazából megbízható módon előrejelzéseket tenni ebben a formában a befektetésekkel kapcsolatban. Szerintem, ami sokkal inkább számít, az az, hogy legyen egy befektetési stratégiánk, a kockázatvállalásunk, az igényeinkhez mérten találjunk befektetéseket, amennyiben van rá lehetőségünk, hosszú távon gondolkodjunk, és hogy tartsunk ki a stratégiánk mellett. Ez sokkal inkább fog számítani, mint az, hogy milyen elnök van éppen hatalmam.
Nekünk pedig többek között az a munkánk, hogy ilyen stratégiákat dolgozzunk ki azoknak, akik szeretnének hát ilyen elnökválasztási ciklusoktól független, válságokkal szemben egész jó ellenállást tanúsító befektetési portfóliót kialakítani maguknak. A leírásban van egy link, ott azon keresztül lehet hozzánk jelentkezni. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.